Már is folytatjuk a beszélgetést Pósfai Tünde HR szakemberrel, szervezetfejlesztővel, üzleti és karriermentorral, és hát Tünde, én úgy tudom ugye, hogy már 30 éve kutatod a munkaerőpiaci szereplők láthatóságát, hogyan lehet hatékony a munkaerő toborzás, illetve a karrierépítés, és akkor most rátérnék a konkrét lépésekre, és akkor nézzük akár esetleg pont a LinkedIn-t, mert ugye a szakmai kapcsolatépítés és az elhelyezkedés nagy mértékben függ attól, hogy például a LinkedIn-en hogyan nézünk ki, hogyan lépünk fel oda.
Így van. És hogy hogyan lépünk fel, ez egy nagyon jó triggerpontja ennek a dolognak, mert nagyon sokan üzleti platformként, munkaerőpiaci területként tekintenek rá, de mégsem tesznek érte, hogy ők szereplőként is ott jelen legyenek. Pedig ez fontos dolog. Tehát a beregisztrálással ők még nem lesznek láthatóak. Aktívnak is lenni kell, illetve a profilon, hogyha nem osztják meg az eddigi tapasztalatokat és az erősségeiket, akkor ez ugyanolyan, mintha egy jól megírt önéletrajzot ugye a fiókba tesznek, és a munkaerőpiacon nem lesz látható. Azt, hogy rájuk találjon valaki, és hogy az állomállás jöjjön szembe, és ne neki kelljen kutakodni, az ennél egy kicsit összetettebb, és igen, valóban a kapcsolati hálón is nagyon-nagyon sok minden múlik.
Mennyire kell aktívnak lenni akkor akár egy ilyen szakmai közösségi fórumon, platformon?
Nem muszáj kijönni a csigaházból, az ügyfeleim többségének nem is komfortos, hogy
tehát
kijöjjenek.
Főleg az idősebb generáció nem biztos, hogy szívesen oszt meg magáról napi szinten információkat.
Igen, ez pontosan így van, és én magam is így vagyok. Tehát, hogyha úgy érzem, hogy nincs közlendőm, vagy nem tudok most egy értékadó információt átadni, akkor azt nem teszem meg. Nagyon sok olyan eset van, amikor nem ezen múlik. Sőt, ha valakinek nincs egy profilja, amire rá lehetne nézni, vagy az alapján rá lehetne találni, és nincsenek rajta a megfelelő kulcsszavak, ami alapján ő szeretné, hogy rátaláljanak, akkor az ugyanolyan, mint a szép önéletrajz a fiókban.
Én arra lennék kíváncsi, és azt gondolom, hogy a hallgatók is nagy örömmel hallgatnák a tanácsaidat, vagy a véleményedet azzal kapcsolatban, hogy mitől lesz egy önéletrajz kortalan, és hogyan kerülhető el, hogy ugye a korunk alapján diszkrimináljanak, vagy sztereotípiák alapján ítéljenek meg bennünket.
Ez nagyon-nagyon egyéni. Ha általában kellene mondanom pár dolgot, az biztos, hogy nem érdemes az elején a saját korukat megjeleníteni, sőt nem is muszáj a születési évet, valaki még a helyét is, a hónapot és a dátumot is megadja. Ha mindenképpen szeretné ezt felvenni, akkor valahova az önéletrajz végére tegye, de felesleges. Ha szeretné kiszámolni, akár az AI által elkészített szoftver, akkor úgyis ki fogja számolni, vagy bármelyik toborzó kolléga. Nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy amikor kinyitja az önéletrajzát, akkor azt lássa, azt vizualizálja, hogy igen, ő a megfelelő szakember, őt kell behívnunk. És mitől lesz ez az? Az, hogy összefoglalta az ő tapasztalatát, mégpedig a releváns tapasztalatát az adott pozícióra. Ha nincs egy adott pozíció, mert rejtett állásokra lő, akkor is érdemes azzal foglalkozni, hogy hogyan és milyen felépítésben írjunk meg egy önéletrajzot. A kortalanság nehéz, mert folyamatosan az érettkorúak is változnak, változik az ő igényük, vagy a látásmódjuk, a motivációjuk, hogy éppen mire szeretnének pályázni. Érdemes azért egy pár önéletrajzzal készülni és finomítani, rászabni adott iparágra, vagy az adott cégre is. És nem a motivációs levélbe beleírni, mert a toborzók nagy része a motivációs levelet akkor sem olvassa el, ha kérte a pályázat kiírásban.
És hát legutóbb beszélgettünk, amikor itt voltál a műsorban az AI-ról, lehet az AI-t is használni, és lehet segítséget kérni a ChatGPT-től is, hogy hogyan fogalmazzunk, hogy kortalanabbnak tűnjünk. Említetted, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha a születési dátumunk szerepel már az önéletrajz elején. Ugyanúgy ki lehet mozogni ezeket akkor is, ha mondjuk, hogy mikor végeztem egy egyetemen, vagy főiskolán, hogyha ez nem szerepel?
A hitelességhez azért hozzá tartozik, hogy érdemes.
Igen, ezért is kérdezem, hogy nagyon nehéz dönteni.
Igen, a végzettség dátumát azért érdemes, de nem muszáj minden végzettséget beleírni. Tehát, hogyha mondjuk 10-15 év eltelt a két iskola között, és a korábbi az nem volt releváns, akkor nem muszáj beletenni. És azért a hitelességhez az is hozzá tartozik, hogy előbb-utóbb úgy is látni fogják, hogy ki az, akivel együtt fognak dolgozni, tehát, hogy nem érdemes a korát azért elrejteni. Az önéletrajzban lehet ezzel taktikázni, ha szabad így fogalmazni, és nem pejoratív értelemben, tehát, hogy inkább a releváns információk legyenek az önéletrajzban.
Azok a hívó szavak, ami miatt behívnak minket
van,
az állásinterjúra.
Így van, és ami nem veszi el ugye a figyelmet, és nem rögtön kizáró okként fog teljesíteni a kiválasztás során.
Hogyan lehet, hogyan érdemes készülni akkor egy állásinterjúra, és akkor azt gondolom, hogy mind szakmailag, mind lelkileg érdemes ezt a kérdést megnézni.
a lelkileg az a legfontosabb, mert egy érettkorú azt gondolom már tud magáról beszélni, és fókuszáltan, és ha mégsem vagy olyan állapotban került már önbizalomvesztés után, vagy kudarcok után egy állásinterjúra, amikor nem annyira fókuszált, akkor inkább kérjen egy másik időpontot, és szedje atomjaira azt az álláskiírást, vagy azt a lehetőséget, és próbálja meg a munkáltató fejével is gondolkodni, hogy vajon milyen típusú embert keresnek ide, én mit tudok nyújtani, és már is fókuszáltabbá teszi. És a fókuszáltsághoz az is fontos, és ez a lelki felkészülésnek a nagyon erős része, hogy itt is azt javasolnám, hogy menjenek vissza a KH-hoz, nyúljanak vissza az értékeikhez, a motivációjukhoz, beszéljenek arról, hogy miért szeretnek felkelni, miért szeretik ezt a munkát végezni, miért szeretnék a következő lépésüknél ezt megtenni, vagy visszalépni akár vezetőként, vagy karriert váltani, és nagyon sok az érettkorúak között a karrierváltó, tehát hogy találják meg azokat a pontokat, röviden megfogalmazva, mert lehet, hogy csak 30 perce lesz, hogy
vagy még kevesebb,
hogy bemutatkozzon, ami a relevanciáját adja a beszélgetésnek és előre visz.
Vannak-e olyan kérdések, tipikus interjúhelyzetek, amelyekre érdemes előre készülni 50 pluszosként?
A leggyakoribb ugye a váltás, a motiváció kérdése, mert hogy hosszú távon motivált és lojális kollégákat keresnek, és ez minden korosztályban lévő munkavállalóra érvényes. A fiataloknál azért, mert még keresik az útjukat, és vajon csak egy évet, két évet, vagy hármat szeretne nálunk tölteni. Az érettkorúakról lehet tudni, hogy igen, hosszú távon itt szeretne nálunk lenni, és tőlünk akar majd nyugdíjba menni, de vajon fogjuk-e tudni őt hosszú távon motiválni? Lehet, hogy most vissza akar lépni vezetői pozíciójából, de vajon majd ez jó lesz-e itt nálunk? Tehát, hogy azt járják körbe, hogy mi is a hozzáállás, a munkához való viszonya, mi a mi cégünkhöz való viszonya, úgyhogy a motiváció kapcsolatban saját magukkal kapcsolatban érdemes végig gondolni pár dolgot. Illetve a kíváncsiság, a kreativitás az egy fontos dolog az állásinterjúnál is, tehát hogy a munkavállaló is, mivel ez egy egyenrangú partneri viszony és egyenrangú beszélgetés, nyugodtan legyen kíváncsi és legyenek kérdései. A másik oldalról nézve a toborzók szemszögéből ez egy szűrő pont is, hogy vajon mi az, ami érdekli őt, mert abból sok minden le lehet szűrni.
És azt gondolom, hogy itt viszont az 50 pluszosok jobb helyzetben vannak, mint a pályakezdők, sokkal jobban rálátnak helyzetekre, munkakörökre, jobb kérdéseket tudnak esetleg feltenni, tehát ezek azok az erősségek, amiket érdemes bevetni, meg használni. Álljunk meg itt egy kicsit, egy kis zene következik, utána pedig Posfai Tünde HR szakemberrel, karrier mentorral, a Pointman Kft. Alapítójával beszélgetünk tovább. Érdemes szerintem azt is megvizsgálnunk, hogy milyen soft skill-eket érdemes 50 pluszosként bevetnünk, vagy fejlesztenünk, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.